8,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gyermeknyár a Vatikánban elnevezésű táborban résztvevő gyermekekkel, fiatalokkal és csoportvezetőkkel találkozott 14. Leó pápa hétfőn a 6. pálteremben. A gyerekek a mobiltelefon helyes használatáról és az utazásairól is kérdezték a pápát. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni, mondta el többek között a Szentatya. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlan kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenése és feltöltődése. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a Szinva-patak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóczánta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tigovics Ernő. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára konferenciát rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és a Holokauszt Emlékközpont májusban. Az úton a forradalom felé felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencián a történelmi korról és benne az egyházak helyzetéről, tevékenységéről kérdeztük a történészeket, előadókat. Császi Erzsébet összeállítását hallják.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalától, a 8. kerületből, a Vas utca 10 szám alól. Egy konferenciára jöttünk, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottság és a Holokauszt Emlékközpont szervezett az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Az a cím a konferenciának, hogy úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon. A konferencia két blokkból áll, az első a magyar társadalom állapotát mutatja be 1956-ban, a második pedig az egyházak felekezetek helyzetéről szól szintén 1956-ban. Beszélgető társunk Szakolci Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának a munkatársa. Először is arra kérjük, hogy mutassa be a magyar társadalmat 1956-ban. Hogyan éltek az emberek, milyen problémákkal kellett megküzdeniük?
Ami mindenkire valahogy jellemző volt, az három dolog lenne. Az egyik, hogy 1956-ra olyan mély szegénységbe jutott az ország, ami a ma embere számára szinte elképzelhetetlen. Ma már egy hajléktalannak van ruhája, amibe föl tud öltözni, kabátja, pulóvere, valami, ami le tud feküdni, tehát a ruhának nincs értéke. Akkor egy embernek kettő inge volt, jó esetben, de volt, hogy csak egyet tudott használni, és este kimosta, és reggel újra fölvette. A lábbelinek a problémája, hogy volt, aki cipőt nem tudott venni magának. És ez országosan értendő nyomor, egy-két nagyon preferált ágazatot kivéve, tehát nem tudom, nehéz ipari munkásság jobban keresett, de ha valaki egy asztalos üzemben, bútorgyárban dolgozott, akkor ez már rá is érvényes volt, rá is vonatkozott. A mindennapi létfenntartás súlyos nehézségeket, problémákat okozott az országban, és ebből nem lehetett kitörni. Tehát olyan hosszú volt a munkaidő, annyi egyéb feladattal voltak leterhelve, hogy nem volt útmenekülési lehetőség. Ez az egyik, ami nagyon fontos a forradalom szempontjából. Érdekes egyébként, ez az ENSZ különbizottságának a jelentésébe is bekerült, hogy havi 300 forintért nem érdemes élni, és valahogy ezt a rendszert meg kell változtatni. A másik a hazugságra épülő és ideológikus önellentmondásokra épülő rendszer, tehát egy olyan hazugság háló szőtt át az egész országot, ami a terror szövedékének a felfeslése után hol itt, hol ott előbújt, az emberek találkoztak, nyíltabban mertek beszélni, kiderült, hogy mindenkit ugyanott szorít a csizma. Tehát egészen alapvető dolgokról beszélve, hogy a női érték az nem az, hogy traktoros, és nem az, hogy építőipar és segédmunkás, hanem valami másnak kellene lennie. Hogy a munkásosztály nem privilégizált osztály, nem uralkodó osztály, hanem nagyobb elnyomásban van, mint a Horthy korszak idején. Hogy a munkásparaszt szövetség legfeljebb a gyárakban valósul meg, ahol a gazdaságát elhagyni kénytelen parasztot a hosszabb ideje ott dolgozó munkás tanítja meg arra, hogy mi a villáskulcs, melyik a kalapács, mit kell ezekkel munka közben csinálni, mert az, aki a kasszával tud dolgozni, sarlóval, ásóval, ezeket nem tudta. Tehát ezzel kapcsolatban tartom nagyon fontosnak a társadalomnak ezt az össze-vissza forgatását. Az, hogy mindenki bizony talán volt a saját helyén. Ismerünk olyan három elemét végzett gazdát, akit származása, politikai meggyőződése miatt kineveztek egy falu tanácselnökévé. Szegény két évig csinálta, kínlódva, és utána elmenekült és lemondott, mert nem tudja. Az esztergomi hadtestnek a parancsnoka, asztalosul, minden szabad idejében próbálta művelni magát, mert tudta, hogy ő nem ért ahhoz a feladathoz. És ez nagyon fontos, mindenki rosszul érzi magát, ha olyan munkát csinál, olyan pozícióban van, amihez nem ért. Tehát 56 ezt a létbizonytalanságot próbálta valahogy megoldani.
Beszélt a parasságról, beszélt a munkásságról, az értelmiség milyen helyzetben volt?
Pártvezetés, a legfőbb hatalom az egész országot szembeállította magával, háborút vívott az egész országgal, és ebben a háborúban az egyik legfőbb ellenség az értelmiség volt. A régi értelmiség, amelyik már a Horthy korban értelmiségi volt, akár középiskolai tanárként, akár újságíróként. Ezeket a horthista elithez sorolták, tehát már származását tekintve osztály ellenségnek minősült, és nem hitték el, hogy hajlandó politika semlegesen végezni a munkáját. Tehát egy magyar tanár, hogy vajon mit fog a gyerekeknek átadni, miközben az irodalomról beszél a történelem tanár, de a biológia tanár is. És az értelmiséget különösen nyomta ez a szovjetizálási, vagy a Szovjetuniónak az egekbe emelése. Csak az számított tudományos eredménynek, amit a Szovjetunióban találtak ki. Tehát a szovjet biológia, a szovjet nyelvészet, a szovjet közgazdaságtan, miközben hát azért a szovjet tudományosság egy-két részt területtől eltekintve, vagy a szovjet művészet nem volt olyan rangú, mint a nyugat-európai, tehát ez már nem Dosztojevszkijnek, a Tolsztojnak a kora, hanem ez egy másik időszak.
Mi vezetett az 56-os forradalomhoz? Mit szerettek volna megoldani az adott történelmi helyzetben?
A társadalom 47-48-tól, de nyugodtan mondhatjuk, hogy 45-től, nyugodtan mondhatjuk, hogy 39-től, tehát már jó néhány évvel a világháború vége előtt egyre nehezebb helyzetben volt az emberek, egyre nehezebb helyzetben éltek, viszont addig, amíg működött a terror, amíg mindent uralt a terror, addig az elégedetlenség magánkörnyezetben sem tudott hangot kapni. Tehát én nagyjából azt mondanám, hogy a forra leves, és a kuktában le van zárva. Az ott belül forr, de nem tud kijönni. Na most, amikor 53-ban Sztálin halálával utána a 20. kongresszusban a Krucsovi beszéddel leemelték a fedőt, vagy egy kicsit odébb mozdult a fedő, és rés jött. Ezen a résen kitört az az elégedetlenség, az az ideológiai elégedetlenség, az anyagi elégedetlenség, a kulturális, az életmódbeli. Tehát tudni, hogy ez a kommunista diktatúra minden klasszikus társadalmi kapcsolatot összet. A családok, az egyházak, a társadalmi szervezetek. A családba olyan szinten nyúlt bele, hogy a szülőnek is, de a gyereknek is kötelessége volt följelenteni a másikat, ha valamilyen bűnön érte, és ez meg is történt. Konkrét esetet tudunk, amikor a szülő leküldte a gyereket 2 forinttal vásárolni valamit, a gyerek nem adta vissza a visszajáró 40 fillért, vagy akármennyit, és a szülő följelentette az iskolánál a gyerekét, ahol az iskolai bíróság megbüntette. Ez valami borzasztó. Az, hogy nem tudom, a horgásztónál alakult horgásztársaságnak nem az volt a legfőbb feladata, hogy a halastóban halak legyenek, hanem hogy az ott horgászók tájékozódjanak a marxista-leninista irodalomban. És az, hogy halak is legyenek, az valami sokadik szempont. A nőszövetség nem a nők jogainak a biztosítását akarta, nem a nőket ért sérelmeket akart orvosolni, hanem a nők kommunista átnevelését szolgálta. Ez a fajta totális más és totális rossz irányba elnyomás, mert az ember hajlandó meghúzni a nadrágszíjat, hogyha annak van értelme. De itt ennek a magyar nadrágszíj meghúzásnak mi volt az értelme? A hadipari beruházások, ami a leggyorsabban elavuló gazdasági ágazat, és Magyarország nem akart háborúzni, hát kit akarjuk megtámadni, tehát sem katonai célunk nem volt se egyéb. Tehát igazából a szemétbe dobtuk ki azt, amit mindenki saját magán kénytelen volt megspórolni. Egy történész mondta egyszer egy konferencián, megkérdeztem tőle, hogy végül is van-e olyan pontja kommunista diktatúrának, ahol valami pozitív érték jött létre. És azt mondta, hogy a gyerekköltészet. Mivel Vörös Sándort nem engedték publikálni, és nem írhatott olyan verseket, amiket akart, átment a gyerekköltészet. Ennek köszönhetjük a Bóbitát, vagyis hát a Tündért, a többi Vörös Sándor verset, Zeljú Zoltán gyerekverseit, tehát a gyerekirodalom, gyerekköltészet, de ez elég borzasztó, hogy 10 év alatt egy ország más értéket nem tudott teremteni.
Lénárt András a beszélgetőtársunk, a Holokauszt Emlékközpont munkatársa, történész kutató. Arról beszélt, hogy a zsidó embereknek hogyan változtatta meg az életét 1956 és az utána következő évek.
1956-ban az izraelita felekezet, akkori nevén MIOK, Magyar Izraelitek Országos Képviselete, nem igazán volt aktív politikailag, különösen nem a forradalom idején. Csendben kivártak, azt lehet mondani, egy nyilatkozat született összesen november 3-án vagy 2-án, ez sem pontosan tisztázott. Nem álltak testületileg a forradalom mellé, legfeljebb az utolsó napon, amikor már mindenki, akkor nyilvánították ki, hogy támogatják ezt a mozgalmat. Nagyobb hitközségi vallási élet zajlott, több helyszínen, többen kapcsolódtak be, zsinagógákban és kisebb imaházakban, és a kimutatások szerint többen jelentkeztek Talmud tórára, tehát vallási oktatásra gyerekek közül, és egy picit emelkedett a házasságok, a felekezeti házasságok, születések és a bármicó rituális felnőtté imádása. Tehát picit élénkült ez az élet. Na most 56-ban mégis itt a kiszabadulást lehetőségét találták meg, ahogy sok más nem zsidó is Magyarországon, tehát talán az utolsó esélyt arra, hogy lakóhelyet változtassanak, elhagyhassák az országot, és ezzel elég sokan éltek is. Azt lehet mondani, hogy a zsidó származású emberek felülreprezentáltak voltak a 180-200 ezres kivándorló tömegben, tehát beszélések szerint 15-20 ezer zsidó háttérre rendelkező ember hagyta el az országot, és ennek egy része, hát vallásos volt, vagy vallási okok volt. Mégpedig azért, mert akik az ortodox irányzat, amit bekényszerítettek a közös hitközségbe 1950-ben, az ortodox irányzat képviselői nem engedtek abból, hogy a szombatot ünnepnapként megtartsák. Márpedig ez problémát jelentett a korban, mert szombat nem volt munkaszüneti nap. Van olyan eset, hogy egy helyi hitközség nem veszi föl a tagjai sorába azt a csepeli munkást, aki három műszakban dolgozik Cseppelin, és szeretne az ortodox hitközség tagja lenni, mert ezt nem tudja tartani, járhat templomban, megünnepelheti, tarthatja zsidóságát így vagy úgy, de nem lehet hitközségi tag. Tehát akinek ez nagyon fontos volt, az ebben az 56-os emigrációs hullámban lehetőséget látott arra, hogy elhagyja Magyarországot, mert nem volt várható ezen, hogy itt változás lesz ezen a téren. Sokan mentek Izraelbe, és sokan mentek nyugatra, Amerikába vagy nyugat-európai országokba, az más kérdés, hogy ott aztán miként élték életüket, szóval mennyire tartották a vallást, vagy a szombatot akár.
És az Izrael állam megalakulása hogy érintette az itteni zsidó származású embereket?
Izrael hivatalosan 1948 májusában alapult meg, kiáltották ki, és hát nagyon örültek neki. Tehát azért akkor még viszonylag szabadon lehetett véleményt alkotni. Lényegében minden rabbi és minden hitközségi vezető üdvözölte Izraelt, mégis a Szovjetunió is, tehát megtehették, mert ekkor még ebben a pillanatban a uralkodó politikai nézet, tehát a kommunisták, itt a Szovjetunió is Izrael mellett volt, de ez hamar változni fog, lényegében 48-49-ben ez fordul. Úgyhogy ez egy biztos, hogy egy ilyen felszabadulás érzetet adott, illetve az önbecsülésüket emelte Izrael léte, csak hogy ezt aztán a későbbiek során már nem hangoztathatták. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy sem a felekezeti labban, ami lényegében az egyetlen publikus nyilvános sajtótermék volt, a nyilvánosság egyetlen formája a felekezet részéről, sem hitközségi gyűléseken, meg mártír megemlékezéseken, vagy a szószékről rabbik nem támogathatták Izrael létét, mert azt Amerika, vagy az imperializmus által befolyásolt országnak tekintették, márpedig a Szovjetunió és a béketábor, tehát a szocialista országok, az arab feltörekvő országok mellett csorakoztak föl, így aztán Izrael egy tabu téma lett, akár a szóban, akár írásban a hitközség emberül.
Hogy vándoroltak ki 57-ben sokan, amikor zártak voltak a határok?
Hát egyrészt 56 végén éppen nem voltak zártak, tehát hogy akkor sokan illegálisan, de mégis némi állami jóváhagyással ki tudtak menni, nem mindenkinek sikerült. De 57-ben volt államközi megállapodás, titkos, hogy bizonyos számú ember kivándorolt Izraelbe, úgyhogy ők 57 április májusában csendes körülmények között, de nem illegálisan, nem legálisan ki tudtak vándorolni Izraelbe. Thank you.
Fejérdi András a beszélgetőtársunk. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humántudományok Kutatóközpontjának Történettudományi Kutatóintézetének az igazgató helyettese, tudományos főmunkatársa. Ő az egyházak szerepéről beszélt. Mi volt a jellemző az 50-es években az egyházakra?
Leginkább a katolikus egyházzal foglalkozom, de nyilvánvalóan bizonyos változtatásokkal a többire is igaz az, hogy az 50-es évek elejére a katolikus egyház esetében ez tulajdonképpen 50-51-re a mozgásterük teljesen beszűkül, lényegében a kultuszszabadság, tehát a liturgikus életterének a kihasználása az is korlátok között az egyetlen lehetőség, egyébként pedig intézményesen a társadalomtól jelentős részben el vannak vágva. Cenzúra alatt álló kispéldányszámú, állam által kiválasztott vagy jóváhajtott újságírói gárdával működő lapjaik vannak, az iskolai hitoktatás, ami elvileg fakultatívan választható tárgy, az is mindenféle eszközzel akadályozva van, és nyilvánvalóan az egyház belső adminisztratív szabadsága is korlátozva van, értve ez alatt az egyházi tisztviselők, papok kinevezésének, áthelyezésének a szabadságát, és a katolikus egyház esetében talán a legjelentősebb a békepapi mozgalomnak a szerepe, mert mindenféle korlátozással és ellenőrzéssel együtt sem sikerül maradéktalanul térdre kényszeríteni a katolikus egyház vezetését, és gyakorlatilag ezért egy alternatív, az egyházon belülről működő, ellenőrző és állam iránti lojalitást kifejező szervként állami kezdeményezésre hozzák létre az 50 nyarán a békepapi mozgalmat, ami egy nem állam az államban, hanem bizonyos értelemben egyház az egyházban.
Hogyan választották ki azokat az embereket, akik vállalkoztak a békepapságra?
Ez egy nagyon összetett dolog. Az alakuló ülés létrehozásakor van néhány olyan pap, akik jellemzően viszonylag erős szociális érzékkel rendelkeznek, és a szociális igazságtalanság felszámolásában párhuzamokat találnak a kommunista tanok, követelések, helyzetértékelés és az ő általuk kívánatosnak tartott célok között, de ez az alapbeállítottság ezen kívül vagy sértettséggel, vagy félreállítottságérzéssel, vagy karriervágyal, adott esetben pedig korábbi meghurcolásból fakadó belső félelmekkel árnyalódik. Tehát itt, hogyha a békepapi mozgalom felső vezetésére gondolunk, például egy Horváth Richárdra, akinek egyébként még az is megkérdezett, hogy tényleges papi hivatása vajon volt-e egy időszakban, az is fölmerül, hogy ő laicizál, és gyakorlatilag az állam mondja neki, hogy nem, mert nekik papként van rá szüksége. Ő mondjuk egy ilyen szélsőséges eset, egy nagyon összetett személy, Vereszóczi Miklós, aki a börtönben elszenvedett atrocitások nyomán válik hajlékonnyá az állam irányába, és a róla készült, vagy általa készített dokumentumokból az látszik, hogy van benne egy lelkiismereti feszültség a saját szerepe miatt, és próbálja rendezni állandóan azért a helyzetét az egyház felé. És például az alakulógyűléseken meg vannak olyan szereplők is, akiket a püspökök küldenek azért, hogy lássák saját megbízható embereiket, hogy lássák, hogy mi történik, mire kell számítani. És utána a működtetésében is az egész békepapi mozgalomnak van egy ilyen kontraszelekció, anyagi pozíció, egyéb érdekek miatt kompromisszumokra kész papok, vagy valamivel megzsarolt papok adják egy részét. Van egy olyan talán legszélesebb rétege ennek a békepapi mozgalomnak is, aki mint kötelező dolgot vállalja, de igazából aktívan nem vesz benne részt, és vannak még azok az árnyalt helyzetértékelések, amikor valaki aktívan részt vesz a békepapi mozgalomban, kifele a nyilvánosság előtt hangosan támogatja az államnak a működését, elvárásait, és ugyanakkor a pozícióját és az ebből a békepapi szerepből fakadó védettségét meg arra használja, hogy a saját plébániáján működő káplánoknak adjon szabadságot a lelkipásztori életre. Tehát ez egy egyéni esetenként vizsgálandó, nagyon összetett valóság.
És hogyan érintette az egyházat a forradalom?
Bizonyos értelemben váratlanul érte. Az nyilvánvaló, hogy az 56 tavaszán kibontakozó desztalinizációs folyamatok Hruscsovnak a 20. kongresszuson, a Szovjetunió Kommunista Pártja 20. kongresszusán elmondott beszéde nyomán a régióban kibontakozó desztalinizációs folyamat a társadalmi erjedés az egyházat is késő tavaszra eléri. Ez elsősorban ekkor még inkább azt jelenti, hogy a fennálló rendszer keretei között próbálják a sérelmeiket orvosolni, és az egyház mozgásterét tágítani. Az iskolai hitoktatás beiratásánál jelentkező visszásságoknak a felszámolásával, az egyház számára biztosított sajtótermékek vagy könyvkiadás példány számának a növelésével, a püspökök dispozíciós jogának a szabad biztosításával, de nem megkérdőjelezve alapvetően a fennálló rendszert. Ezt jól mutatja az, hogy amikor amnestiát kérnek, akkor olyan papokra, szerzetesekre korlátozzák az amnestia kérelmet, akiket nem kifejezett politikai, hanem politikainak minősített vallási tevékenység miatt ítélnek el, és amnestiát kérnek, és nem kérdőjelezik meg, hogy ez az állam szempontjából bűnnek értelmezhető, és csak a forradalom előtti napokban jutnak el oda, hogy például Mindszenty esetében is, és mások esetében is nem amnestiát, hanem rehabilitációt, tulajdonképpen a megállapított bűnösség semmiségének a kinyilvánítását kérik. Maga a forradalom ugyanakkor váratlanul éri az egyházat, viszonylag lassú a reakció. Az elején inkább a béke fenntartása, a vérontás elkerülése dominál. A hónap utolsó napjára, a 28-29-ére fogalmazódnak meg részben alulról jövő alsópapság részéről, részben a püspöki karon belül is a határozottabb követelések, és kezdenek el egy szabad világ lehetőségével számolni, és ezek keretei között keresni az egyház helyzetét. Nyilván egészen új helyzetet teremt majd Mindszenty Józsefnek a visszatérése a fővárosba, ugye őt magára hagyja az őrsége Felsőpetényi kastélyban, és utána a rétsági páncélos alakulatok kísérik föl Budapestre, aki rövid tájékozódás után elindítja az egyháznak a belső megtisztulását, és ennek az egyik legemblematikusabb terepe, amit valamennyi főpásztor egyébként november első felében végrehajt, az őket meg nem illető posztokról a békepapoknak a visszahívása, az ő lecserélésük.
Ők részt vettek a forradalomban, sebesülteket ápoltak, élelmiszert osztottak, ezért nem érte őket retorszió?
Az egyik ilyen csoport, akinek jól dokumentált az ilyen karitatív sebesültek ápolása, kórházak látogatásában játszott szerepe, az a központi szemináriumnak a kispapjai. Az a retorzió, ami ezeket a kispapokat érinti, az nem kifejezetten ezért a tevékenységükért éri majd őket, hanem azért, mert a forradalom bukása után egy úgynevezett Péter levélben a saját tapasztalataikat leírják, és elkezdik a papság körében terjeszteni, hogy dokumentálják valamilyen formában, hogy ők hogyan látták a forradalmat, és igazából a velük szembeni megtorlás azért éri őket, mert a forradalomnak a rendszer által elfogadott olvasatát ezzel megkérdőjelezik.
Utána milyen folyóiratokat tudtak kiadni? Miben szóltak a hívekhez?
Az egész korszakban a katolikus egyház fő hivatalos lapja az Új Ember volt. Ez a 40-es évek végétől elég alacsony oldalszámon, 4-6 oldalban jelenthetett meg úgy hetenként, és ezen kívül a másik megmaradt folyóirata a katolikus egyháznak a Vigília volt, ami meg értelmiségi havilapként működött. A harmadik pedig emellett a Békepapi Mozgalom által kiadott kereszt című folyóirat volt, amit a Szent Szék 1955-ben betiltott. Ezzel együtt tovább működött a lap, és éppen 56 nyarán, augusztusban egy kompromisszum kereteiben Grősz József leállítja a lap kiadását, és a kompromisszum abból áll, hogy egy új néven Hanvas Endre budapesti apostoli kormányzó egyházi ellenőrzése alatt új néven jelenhet meg ez a lap. Gyakorlatilag ezek a lapok maradnak közvetlenül az 50-es évek második felében is, és valamikor azután a Teológia című inkább szakmának szóló folyóirat lesz még egy új platform, ami megjelenhet, de igazából nagyon szűk hivatalos megjelenési form. Állandó viták vannak a példányszám körül, hogy mennyire emelhetik például az Új Ember példányszámát.
Tulajdonképpen elfogadták a forradalom utáni helyzetet.
Ez is egy lassabb folyamat. Nagyon jól látszik az, hogy van egy elég hosszan elnyúló utóvétharc a katolikus egyház vezetése részéről, amit gyakorlatilag Grősz József a püspöki kar elnökeként koordinál. Ennek a keretei között 56. november-decemberében még a forradalom alatt megfogalmazott követelések érvényre juttatását kérik. Ennek egy jellemző epizódja, hogy amikor az állami egyházügyi hivatalnak a vezetése az új helyzetről tárgyalni akar a püspöki kar vezetésével, akkor Grőszi József nem hajlandó az állami egyházügyi hivatalba bemenni, és gyakorlatilag ilyen kanossza járásként az állami egyházügyi hivatal elnöke kénytelen lemenni Kalocsára, ahol bizonyos biztosítékokat ígér, természetesen, amit aztán nem tartanak meg Grőszi Józsefnek, és lényegében a kormányzat, egy felálló Kádár rendszer 57 tavaszán tud ráfordulni az egyházzal szembeni megtorlásra, vagy az egyház korábbi ellenőrzésének a helyreállítására. Ekkor sikerül valamilyen formában újraindítani az 56-os forradalomban megszűnt békepapi mozgalmat. A helyzetet a püspöki kar úgy próbálja menteni, hogy saját ellenőrzése alá vonja ezt a mozgalmat az Opus Pácis megteremtésével. Ezt az alkut, amit így megkötnek a kormányzattal, ezt sem tartják, mert arról volt szó, hogy ez csak egy ilyen ernyőszervezet, aminek központi szervei vannak, és nincsen alsó mozgalmi része. Ettől eltérően azonban 57-től ezt a békepapi mozgalom alulról jövő püspöki ellenőrzést nélkülöző részét is újjáépíti a hatalom, és gyakorlatilag különböző ügyeket felhasználva, mint például Pap Kálmán esetében azt, hogy az ő papjain keresztül kialakul egy titkos kommunikációs csatorna nyugatra, Ausztrián keresztül a Szentszék felé, és ezt leleplezik az állami hatóságok, és hogy ő ne kerüljön börtönbe, ezért kötnek kompromisszumot, közben már a püspöki kar egyik leghangadóbb személyét, Badalik Bertalánt 57. szeptemberében Váci püspökkel együtt helycére internálják, ugye a Váci püspök Péter József már 53 óta ott van, és csak a forradalom napjaiban szabadul ki átmenetileg rövid időre, és ugyanennek a megtorlási folyamatnak további része, hogy a hatalom számára leginkább elfogadhatatlan, vagy velük szemben leginkább ellenállást tanúsító főpapokat is igyekeznek működésükben korlátozni, és Foly Lajos lesz a következő célpont, akit a 60-as évek elején egy kvázi házi őrizetre szorítanak vissza.
Földvári Négy Kisréka a beszélgetőtársunk, ő a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának az elnöke. A hatalom és az egyház szembenállásáról beszélt. Hogyan alakult ez a második világháború után?
Ugye itt tulajdonképpen 1945-től kezdődően, ha tetszik, két rendszerváltás tolódott egymásra. Hiszen egyfelől ott volt az örökség, ami az államegyház viszony, az egyház és a politika viszonya a háború előtt, illetve a háború alatt, ami egy nagyon terhelt és rengeteg érzékeny kérdést felvető problémacsomag volt. És tulajdonképpen az, hogy ezt újra kell gondolni, hogy az egyház nem mindenben állt ki belősítő kérdésben úgy, ahogy az elvárható lett volna. Másfelől, hogy voltak olyan emberek az egyházakon belül, akik akár életüket is kockáztatva vettek részt az embermentésben. Tehát ezek komplex kérdések voltak, ugyanúgy az egyház finanszírozásának a problémája, az egyházi iskolák fenntartásának a gondja, tehát nagyon-nagyon sok kérdés volt, amiről kellett volna beszélni, de Erre rétegződött rá a második rendszerváltás, amit pedig a kommunista hatalom átvétel a szovjet hadsereg a Szovjetunió támogatásával. És innentől kezdve minden olyan kérdés, ami felmerült, azonnal egy pártpolitikai kontextusban értelmeződött, és tulajdonképpen a kommunista párt szempontjából pedig kifejezetten egy egyházellenes és vallásellenes kontextusban próbálták meg ezt felhasználni. És innentől kezdve különben a 45 és 48 között időszakai meglehetősen színes és komplex kérdés, aminek végül is a végeredménye mégiscsak az, hogy amikor a kommunista párt úgy látta, hogy eljött az idő már a politikai agendájában, hogy az egyházakkal szemben nyíltan fellépjen, akkor a protestáns egy először a protestáns egyházakkal, vagy a katolikus egyház vezetésével szemben is, különböző módszerekkel, de hasonló célok miatt lépett föl. Ugye Ramasz Lászlót, a református egyház püspökét politikai kényszer hatására emondatták, és az új püspök, akit megválasztottak, Berecki Albert, majd a Tiszántúlon Péter János, aki kifejezetten Rákosi Mátyás, a kommunista párt vezetőjének a személyes döntése vagy akarata képen kerültek az egyház vezetésének az élére, ugye Mindszenti Ordas Lajos evangélikus püspököt börtönbe zárták, ugyanúgy ugye Mindszenti József érsek ellen is koncepciós eljárás indult, és tulajdonképpen gyakorlatilag a 48-49 és az 50-es évekre kialakul az a pártállami egyház politika, amely különböző eszköz vagy különböző intézményeken keresztül, de megpróbálja részben a protestánsoknál az egyházvezetést felhasználni, illetve amennyire lehet magát az egyházi teológiát is felhasználni a saját hatalmi céljai érdekében, és aki ennek ellenáll, azt vagy a pártállam saját eszközrendszerével, államvédelmi hatósággal, politikai rendőrséggel, börtönökkel, internálással, stb., vagy pedig a protestáns egyházak esetében nagyon sokszor az egyházvezetés által szorítja ki a pozícióból, teszi félre. Ugyanakkor azért mégiscsak azt kell mondani, hogy tehát sem az egyházak, sem a hatalom nem egy homogén rendszer. Tehát, hogy a református egyházról tudok jobban beszélni, még azok az új vezetők között is különbség van abban a tekintetben, hogy mennyire próbálja meg a saját szűk mozgásterét kitágítva az egyház érdekeit, vagy egyes egyházi személyek érdekeit képviselni. Tehát tulajdonképpen még ezen belül is még egy Péter János, a Perecki Albertnek más az útja, más a célja is, és a különböző egyházi közösségek, szerveződések, lelkészeknek a viszonyrendszere is nagyon eltérően alakul a pártállami hatalomhoz, illetve az egyház vezetéshez. A nagy történet, az egyházüldözés története az azt ismerjük, és az igaz, de ennek igazából, hogyha mélyére nézünk, és alulról nézzük meg ugye ezt a történetet, igazából nagyon különböző mintázatokat látunk, a teljes kollaborációtól kezdve, a különböző ellenállási túlélési stratégiákig, és az ellenállások nagyon sokféle változatáig. Thank you.
Mirák Katalina beszélgetőtársunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke. Ő az evangélikus egyháznak a szerepéről beszélt. Hogyan viszonyult az evangélikus egyház 1956-hoz?
Az egyik forrásunkban szerepel egy kifejezés, hogy a nemzeti élet új légkörében az evangélikus egyháznak is újra kell gondolna, és sok kérdést, a korábbi időszaknak a működését, a személyi kérdéseit, és 1956-55-56 az az év, amikor elkezd az egyházunk foglalkozni az elmúlt 8, vagy egy kicsit tágabban értelmezve 11 évnek a fejleményeivel, az egyházi szerepvállalással. 1956-nak van egy hazai belpolitikai tere, nyilván ez a Nagy Imre kormány fellépésével függ össze, és a Rákosi rendszernek a egyfajta lazulásával, másrészt pedig nemzetközi egyházi szervezetek szerveztek 1956 augusztusára egy nagy találkozót. Az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottsága érkezett Magyarországra, és tulajdonképpen ez a nemzetközi jelenlét Magyarországon, ez nagyon sok folyamatot meggyorsított, ami aztán az év folyamán beletorkolott a forradalom időszakába, de nagyon sok újragondolás az már október 23-a előtt megtörtént.
Melyek voltak ezek a lépések?
Hát az első mindenképpen ez a Gallyatetői Bátrai tanácskozás volt, az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottság, a Luteránus Világszövetség képviselői, illetve az Állami Egyházügyi Hivatal képviselői találkoztak, és többek között az úgynevezett ordas kérdést is napirendre tűzték, mert Ordas Lajos evangélikus püspök, akit 1948-ban koncepciós perben elítéltek, 1950-ben megfosztották a püspöki hivatalától törvénytelenül, és az ő egyház jogi helyzetét tűzte napirendjére ez a mátrai tanácskozás, hogy ezt elintézik, újra tárgyalják, és lehetőség szerint visszahelyezik Ordas a püspöki székbe. Ez nem történt meg, viszont az Ordas kérdés napirendre került, és ez egy nagyon fontos folyamat volt. Ennek a háttértanácskozása az már 56. június közep.
Mirák Katalina beszélgetőtársunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke. Ő az evangélikus egyháznak a szerepéről beszélt. Hogyan viszonyult az evangélikus egyház 1956-hoz?
Az egyik forrásunkban szerepel egy kifejezés, hogy a nemzeti élet új légkörében az evangélikus egyháznak is újra kell gondolna, és sok kérdést, a korábbi időszaknak a működését, a személyi kérdéseit, és 1956-55-56 az az év, amikor elkezd az egyházunk foglalkozni az elmúlt 8, vagy egy kicsit tágabban értelmezve 11 évnek a fejleményeivel, az egyházi szerepvállalással. 1956-nak van egy hazai belpolitikai tere, nyilván ez a Nagy Imre kormány fellépésével függ össze, és a Rákosi rendszernek a egyfajta lazulásával, másrészt pedig nemzetközi egyházi szervezetek szerveztek 1956. augusztusára egy nagy találkozót. Az Egyházak Világtanácsának a Központi Bizottsága érkezett Magyarországra, és tulajdonképpen ez a nemzetközi jelenlét Magyarországon, ez nagyon sok folyamatot meggyorsított, ami aztán az év folyamán beletorkolott a forradalom időszakába, de nagyon sok újragondolás az már október 23-a előtt megtörtént.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett konferenciát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és a Holokauszt Emlékközpont még májusban. A konferenciáról Császi Erzsébet összeállítását hallották. Ezzel műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztő Pap Ildikó volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
meg kell találnom egyszer a másikat, aki át segít majd a pokol ország útjain, és Isten tudja csak,